A nyár talán egyik legizgalmasabb eseménye a Múzeumok Éjszakája, amelyet ez alkalommal 14. esetben rendez meg a kultúráért felelős államtitkárság közgyűjteményi terület a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal együttműködve. Ez a magyar múzeumi világnak az egyik legnépszerűbb és a legtöbb látogatót vonzó eseménye. Ebben az évben 400 helyszínen körülbelül 2200 program fogja várni az érdeklődőket, és a program népszerűségét talán mi sem mutatja jobban, hogy az elmúlt években majd 500 000 látogatót tudhatott magáénak ez a kezdeményezés, tehát szerte az országban vidéken 200-220-250 000 számokat találkozhatunk, Budapesten hasonló volt az érdeklődő látogatók száma. Tehát azt lehet mondani, hogy Magyarország városai, terei, múzeumai, levéltárai, könyvtári és közművelődési intézményei ezen a Szent Iván éjszakán benépesültek, és a legkülönbözőbb, legizgalmasabb programokkal várták a látogatókat. Nagyon jól rímelve a közgyűjteményi terület törekvéseire, ezek az intézmények és ezek a terek valódi közösségi élményt adó, közösségi szinterekké váltak ezen az éjszakán, és nagyon új, és nagyon, nagyon izgalmas, és nagyon korszerű arcukat mutatták meg a közönségnek. A vidéki múzeumok éjszakája nagyon sok látogatót vonz, közel 450 000 látogatót vonz most már évek óta. Debrecen, Kecskemét, Székesfehérvár, Győr és Miskolc, azok a vidéki városok, amelyek évről évre rekordszámokat mutatnak fel a múzeumok éjszakáján, és akár bizonyos városok esetében több tucat, de akár 50 intézmény is bekapcsolódik ebbe az egész éjszakánál tartó programba. A múzeumok éjszakája a tavalyi évben két újdonságot tudott felmutatni, és ezeknek a kezdeményezéseknek a sikerén felbuzdulva ebben az évben újra egyrészt egy kiemelt tematikát hirdettünk meg, a tavalyi évben Erdély került a programok fókuszába, ebben az évben pedig a Hősök, felfedezők, újítók címmel igyekeztünk rábírni arra a kollégákat, hogy erre a gondolatra, erre a tematikára fűzzék fel a programjaikat. A másik újszerű csomag ebben a kezdeményezésben, az pedig a különböző pályázatok meghirdetése volt. A tavalyi évben a Te is címszóval hirdettünk három különböző pályázatot. Ez volt a Te is látnád, Te is eljönnél és Te is megvennéd című pályázat. Ez egy videópályázat volt, egy fotópályázat, illetve egy termékfejlesztési pályázat, ami nagyon sok érdeklődött, vonzott a pályázók körében is nagyon nagy sikerrel zárult. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ezeket a jó kezdeményezéseket az idén is folytatnunk kell, és ennek a jegyében hirdettük meg Hősök, felfedezők, újítók címmel nívódíjas pályázatunkat. A pályázatra, amelyet a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal együttműködve a kultúráért felelős államtitkárság írt ki, 40 pályázat érkezett. Ezt a pályázatot három kategóriában hirdettük meg, a három szóra rímelve. Az első az a Múzeumok Hősei, ez a legjobb múzeumi programról szóló pályázatunk volt. A Felfedezők az éjszakában, a következő kategória, ez a legtartalmasabb vendégmarasztaló programcsomagról szólt, és a harmadik kategóriánk pedig az Újítóki a jövő, ez pedig a kézzelfogható innováció megjelenését szeretné felmutatni a múzeumokban. Végül a negyedik kategória, ami talán számunkra is a legizgalmasabb volt, hiszen korábban ilyennel nem foglalkoztunk, és nem kezdeményeztünk hasonlót, a közönség kedvence kategória volt. A programnak a honlapján lehetett szavazni azokra az intézményekre, amelyeket a zsűri a közönség kedvencének javasolt, majd természetesen a közönség kezébe került a döntés, és az önök látogatói és a mi látogatóink szavazhattak arról, hogy számukra melyik volt a legvonzóbb program. Még egy kicsit a pályázatnak a felépítéséről szólva feltétlenül el kell mondanunk, hogy egy államtitkár úr által felkért zsűri bírálta a pályázatokat. Ebben közreműködtek az államtitkárság munkatársai, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak a munkatársai, és természetesen a Magyar Múzeumi Társadalom nevében a Pulszki Társaság Magyar Múzeumi Egyesületnek a delegált tagjai. A pályázatnak a különlegesége az volt, hogy ez nem egy olyan pályázat, ahol van egy produkció, van egy már megvalósult esemény, hanem pont az volt a cél, hogy a látogatók ezekkel a programokkal éppen a múzeumok éjszakáján találkozzanak, és megláthassák azt, hogy a múzeumok és az egyes résztvevő helyszínek mi mindent izgalommal várják őket. Ezért a 4x1 millió forintos díjat már a rendezvény előtt szándékainknak megfelelően, ugye szerződéskötések folyamatban vannak, megkapják az intézmények, tehát azokat a programokat, amelyekkel pályázatot adtak be, amelyekre vonatkozóan a pályázatokat benyújtották. Ezekkel a programokkal már június 25-én este éjszaka találkozhat a közönség. Azt gondolom, hogy ez a tematika, hősök, felfedezők, újítók egy olyan három fogalmat, olyan kifejezésrendszert jelöl, amivel minden múzeum és minden résztvevő intézmény tudott azonosulni, hiszen minden a legkisebb helytörténeti múzeumban, tájházban, gyűjteményben is vannak hősök, annak a közösségnek, annak a településnek a hősei, vagy éppen újítók, vagy éppen felfedezők, akikre az adott közösség és egész Magyarország esetleg büszke lehet. És természetesen nagyon fontos, hogy a helyi közösség életébe nagyon aktív szerepet játszó közgyűjtemények éppen ezeket a példákat, ezeket a hősöket, a felfedezőket és az újítókat mutassák meg a közönségnek, ráirányítva a figyelmet arra, hogy ezek a hősök, felfedezők és újítók esetleg éppen ma is köztünk élnek. Néhány példát szeretnék említeni, mielőtt az ezévi nyertesekről egy pár szót szólnék, hogy milyen típusú eseményekkel pályáztak a múzeumok. A múzeum hősei kategóriában nagyon érdekes volt például a Békés Csabai Munkácsi Múzeumnak a beadott pályázati anyaga, akik egy dramaturgiai szára, ez pedig egy tűzoltó bálnak a története volt, fűzték fel a pályázati anyagukat, és valószínűleg valósítják is meg majd az eseményeket. Vagy a várpalotai Turi Vár, Turi György várkapitány 500 éves diadalára emlékezett, vagy például a Petőfi Irodalmi Múzeum hősképzőjében Szuper Jancsikat képeztek a kollégák, hogy fognak képezni a kollégák Kukorica János irányítása mellett. A felfedezők az éjszakában. Ugye itt nagyon erősen érvényesül az a turisztikai szemlélet, ami a múzeumok éjszakájának egyébként is a központi eleme, és itt szeretném megemlíteni az egyik együttműködő partnerünket, akire évek óta nagyon nagy mértékben támaszkodunk. Ez a Magyar Turisztikai Ügynökség, akik igyekeznek számunkra a lehetőséget adni arra, hogy a múzeumi programokat egy olyan csomagba beletehessük, hogy az esetleg lehetőséget adjon arra, hogy a vendégészakák számának a növeléséhez is hozzájáruljon, családok kerekedjenek fel, és a város és az ország egyik pontjáról a másikra elutazzanak, és nem csak múzeumi programokon vegyenek részt, de nagyon sok élményben részesülve megismerjék az adott régiót is. Ezt a célt szolgálta a felfedezők az éjszakában kategória. Itt például Győrben összművészeti fesztivál megrendezését tűzték ki célul, vagy a Magyar Nyelvmúzeumában Karinti Ferenc születésnapja június 25-ére esik, tehát ők a szóvicek és a nyelvi leleményekre fűzték fel a programjaikat. A közönség kedvence nívódiat ebben az évben a Miskolci Herman Otto Múzeum nyert el. A Miskolci Múzeum a Nőttön Nő című programjával a legkülönbözőbb helyszíneken puttójárattal és egyéb izgalmakkal várja a látogatókat. Az újítóké a jövő kategóriában a Kunszentmártoni helytörténeti gyűjtemény nyerte a nívódíjat. A Kunszentmártoni Múzeum mindenről beszélni fog, és mindent ki lehet majd próbálni, ami a buborékokkal kapcsolatos, kezdve a sörtől a szappanbuborékig. A következő, a felfedezők az éjszakában kategóriában a Berettyóújfalui Bihari Múzeum nyert. A Bihari Múzeumban Balázs Dénesre fognak emlékezni, aki talán a magyar tudományos élet egyik legizgalmasabb felfedezője, és a múzeumok hősei kategóriában a díjat a Debreceni Déri Múzeum nyerte.
A Déri Múzeum tudományos igazgatóhelyettesét, Lakler Lajost kérdezem. A nívódi pályázat nyertesei között a Déri Múzeum is szerepel. Milyen segítséget, milyen támogatást kap ezáltal az intézmény a múzeumok éjszakájára?
Egyrészt nyilvánvalóan van egy erkölcsi haszna a dolognak, hiszen legelőször hirdette meg a múzeum egy ilyen pályázatot, ami tematikusan a múzeumok éjszakájához kapcsolódik, és úgy tűnik, hogy a mi pályázatunk, ahol négy kiváló tanár segítségével fogunk megvalósítani, de kerestük őket. Ez úgy tűnik, hogy ez elismerésre méltónak találták és felismerték ennek a közönség és a művedés szempontjából, a múzeum szempontjából jelentőségét, és hát mivel a díj 1 millió forinttal jár, a múzeum éjszakája programjára használható fel, ez nagy segítség olyan értelemben, hogy elő tudjuk teremteni annak az anyagi forrását, hogy valóban abban a négy intézményben, amely ezért éjszakán délután 4 órától egészen hajnali 2-ig folyamatosan működik, mindenféle programokat kínál, azt megfelelő módon finanszírozni tudjuk.
Ezen a bizonyos alkalmon a 25-i múzeumok éjszakáján milyen tematika alapján állították össze a programokat?
Két dologra törekszünk, hogy egyrészt szórakoztatni szeretnénk az embereket, hiszen ez egy éjszaka, és sokan azért jönnek, hogy szórakozzanak, de mi ugye furfangosak vagyunk, és egy kis ismeretet is be fogunk csempészni ezekbe. Hiszen egyrészt lesznek koncertek, amelyek szoros értelemben nem feltétlenül kapcsolódnak mondjuk a kiállításainkhoz, a múzeum tevékenységéhez, de alkalmasak arra, hogy közönséget vonzanak ide, és ez a közönség aki eljön, majd bejön a múzeumba is. Viszont vannak azért olyan koncertjeink, amelyek kapcsolódnak mondjuk a Ferenczi György és a Racka Dzsemnek a koncertje, nyilvánvaló evidens módon és mindenki számára világosan kapcsolódik az irodalmi tematikájú kiállításunkhoz, ahol egyébként tálatot is fog vezetni. Tehát amellett, hogy lesznek ilyen szórakoztató elemek, koncertek és hasonlók, lesz nagyon sok rendkívüli tálatvezetés, ahol különleges vagy ismert személyeket hívtunk meg, nem szakembereket, hanem akik személyesen és élményszerűen tudnak beszélni egy-egy tálat kapcsán. Mispál Attila, aki látta Jászai Marinak a halotti maszkját, kiválasztotta a Bencő Gyulának a Kleopátra című alkotását, ami ugye Ferenc a Jászai Mari kapcsán készült. Nyilvánvaló, ez a kettő valahogy ott meg fog jelenni. Vagy Karafiátorsója, aki ugye egészen különleges módon tud reagálni hétköznap és mindenféle dologra, azt gondolom, hogy meglepetés lesz az ő tálatvezetése, amelyet a Debreceni Lamházába vagy a Modernbe tart, de Szombati Bálintnak a Modernben lévő ilyen foci képei. Ugye vannak emberek, akik a focit nem fociként élvezik, hanem mint esztétikai alkotás, hiszen ott a labda, a játékosoknak a mozgása kirajzol valami vonalakat, mint egy műalkotáson, tehát végül is a focit akár műalkotásként is lehet tekinteni. Lesz egy különleges kezdeményezése a Modernnek, hogy ide csábítson, ide kapcsoljon művészeket 2-3 hétre, hogy itt hozzanak létre alkotásokat, és ennek kapcsán, hogy ez elindulhasson, egy árverés lesz majd éjfélkor. Úgyhogy tulajdonképpen annyira gazdag a program lesz, hogyha én egy egyszerű látogató lennék, akkor valóban zavarba esnék, nagyon sok mindenen érdemes és fontos lesz részt venni.
A tavalyi múzeumok éjszakája milyen sikerrel zárult a Déri Múzeum számára?
Furcsa helyzetben voltunk pár évig, hiszen a Déri Múzeum zárva volt, és hosszú ideig kiesett a múzeumok éjszakai programok közül. Viszont a folyamatot nézzük, hogy 2004 óta vesz részt Debrecen ebben az eseményben, azt kell mondanom, hogy majdnem mindig a vidéki helyszínek az egyik leglátogatottabb helyszín volt. Volt, amikor több mint 7000 látogatója volt a kiállításoknak, rendezvényeknek, és ez így volt tavaly is, úgy emlékszem 5000 fő felett volt a látogató, mivel itt most tényleg az összes helyük teljes üzemmódban működik, mindenhol vannak kiállítások, és mindenhol lesz valami új, csak azon az éjszakán látható, azt gondolom, hogy látogató számban sem kell majd szégyenkeznünk. Én nagyon bízom abban, hogy nagyon sokan eljönnek és kíváncsiak lesznek a kiállításainkra, a programjaink, rendezvényeinkre, még akkor is, hogyha közben társintézményben zajlik a múzeumok éjszakája, de azt gondolom, ezek nem fogják kioltani egymást, hanem erősíthetik.
Olá Istvánnal, a Debrecen Nagytemplomi Egyházközség lelkipásztorával beszélgetek. A múzeum éjszakájához, programsorozatához miképpen csatlakozik a Nagytemplom, mint kulturális helyszín, illetve a körülötte lévő kulturális további létesítmények.
Most már második alkalommal veszünk részt hivatalosan a múzeumok éjszakájának rendezvénysorozatában az egyházközséggel, és ugye az a cél nekünk egy ilyen alkalommal, hogy minél többen megismerjék magát a Nagytemplomot, az egyházközség a történetét, életét, és azokat a történelmi eseményeket, amik a Nagytemplom falai között folytak, történtek meg, úgyhogy reméljük nagyon sokan el fognak jönni. Ugye nekünk nagyon fontos az a Nemzeti Emlékhely cím, amit adományozott pár évvel ezelőtt a magyar kormány, és erre is szeretnénk egy programot megvalósítani. Ugye van egy kiállítóterünk, ami az 1849. április 14-én kimondott Habsburg háztronfosztásán és a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának emlékére van berendezve. Itt található Kossuth szék, Kossuthnak személyes tárgyait lehet itt megtekinteni, és ehhez kapcsolódóan ezen az éjszakán ugye a Kossuth szék másolatában helyet lehet foglalni, ki lehet próbálni, hogy milyen benne ülni. Azon kívül be lehet öltözni korabeli ruhákba, a szabadságharcos ruhákba, magunkra lehet ölteni akár Kossuthnak a ruháját, vagy éppen Kossuthnak a kalapját is fel lehet próbálni. Tehát ez lesz az egyik része a mi programunknak, rendezvényünknek, ahol várjuk egyébként este 6 órától kezdődnek meg a mi programjaink, bár a nagy közös program az délután 4 órakor indul el itt a városon belül, de mi 6 órától, mert hogy azt megelőzően esküvők vannak, úgyhogy nem tudunk hamarabb megkezdeni a mi részünket. Azon túl szeretnénk ugye megmutatni egyházunknak a keresztény értékeit, a református szellemiséget. Ugye ennek része az a bibliai makett kiállítás, ami a keleti toronyban tekinthető, meg itt bibliai helyszíneket, eseményeket lehet megnézni, ugye a Biblia világát hozza ez közel a látogatókhoz, templomok makettjei vannak kiállítva, a mindennapi életnek az eseményei, szántás, vetés, az Ószövetség korában ezeket meg lehet nézni, és hogyha kicsit tovább megyünk ki a karzatra, ami most már kiállító térré vált a keleti karzatunk, ott pedig most Buka László művész úrnak, festőművésznek a kiállítása tekinthető meg ezen az éjszakán. Ő egy református tanárember, aki művész, nagyon sok műalkotás kapcsolódik az ő nevéhez, amit ő készített egyházi találkozókra, rendezvényekre, és most az ő műveiből tekinthető meg egy kiállítás. És hogyha tovább megyünk fel a toronyba, akkor ugye meg lehet nézni a padlásteret a nagy templomban, mert hogy ez is látogathatóvá vált, a régi gerendákat, a régi óraszerkezetet, és hogyha még tovább megyünk a harangtérbe, onnan pedig ki lehet lépni a panorámajárdára, onnan pedig egy gyönyörű kilátás nyílik Debrecen városára, ugye ezt a legutóbbi pályázatból valósítottuk meg. Természetesen a nyugati toronyba fel lehet menni, ahol a Rákóczi harangot lehet megtekinteni, ugye ez a híres harang, amit Rákóczi György erdélyi fejedelem adományozott az egyházközségnek, és mai napig ugye ez hívogat az istentiszteleti alkalmakra, és ugye magában a templomi részben is lesznek programok, a baptista gyülekezetnek a kórusa fog koncertet adni, lesznek komoly zenei koncertek, filmvetítés a templom történetéről, egyházközségünk történetéről, és évfélkor fog befejeződni a program, akkor pedig Csorba Gergő, a gyülekezet kántora fog orgona koncertet adni, megszólaltatja a nagy templom orgonáját. Én nagyon bízom benne, hogy sokan el fognak jönni erre az alkalomra, és abban gazdagodni fognak lélekben, ismeretben ezen az estén, akik betérnek hozzánk. És ugye még egy dolgot hadd mondjak el, hogy ugye a templom és a kollégium között lévő emlékkertben van a karakterkönyvesbolt kávézónk. Itt van az imaterem, ahol 1567-ben tartották azt a zsinatot, debreceni zsinatot, Mérius Juhász Péter első püspökünk vezetésével, amikor elfogadták a második helvét hitvallásunkat, mint hitvallási alapvető dokumentumot, úgyhogy innentől számítjuk a református egyházunknak a megalakulását, úgyhogy ez az imaterem is megtekinthető lesz, látogatható lesz, azt gondolom ez egy nagyon nagy élmény mindannyiunk számára, akik oda betérünk, hogy ezt megtekinthetjük eredeti formájában szinte, hiszen az nem változott az évek során, az évszázadok során, úgyhogy azt gondolom nagyon jó estének nézünk elébe. Bízunk abban, hogy együttműködve a többi partnerrel, múzeummal tényleg egy emlékezetes esténk lesz itt Debrecenben.
A tavalyi alkalom miképpen alakult? Mennyi érdeklődőt fogadtak? Illetve most ez esetben, és ebből kifolyólag, ebből számítva most hány látogatóra számítanak?
Hát nehéz megmondani, hogy ebben az évben hányan lesznek. A tavaly több mint 2500-an fordultak meg a nagy templomban ezen az egy estén, úgyhogy óriási érdeklődésre tartott számot a tavalyi év, a programok. Mi sem gondoltuk, hogy ilyen sokan eljönnek, megmondom őszintén, tehát várakozásunkon felül volt a látogatóknak a száma, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk ezzel az estével kapcsolatban, és pont ezen felbuzdulva kapcsolódunk be most is a programba, és hát reméljük, hogy most is legalább ennyien, de reméljük, hogy még inkább többen fognak eljönni.
Olá Róbert, a Református Kollégium könyvtárosa mutatta be, milyen érdekességekkel, kiállításokkal készülnek a múzeumok éjszakája alkalmából.
A Református Kollégium múzeuma két kiállítását szeretném a figyelmükbe ajánlani. Az első egy néhány éve elhunyt művészházas párnak állít emléket, Madarász Kati Margit Ferenci Díjas ruhatervező iparművész neve elsősorban a hölgyek számára ismerős. Kati Margit saját bevallása szerint nem az állandó divat elemeket kereste, hanem inkább az állandóságra törekedett, az állandóságot formálta meg az általa tervezett női öltözékeken. Nagyon letisztult színvilág jellemzi az ő munkáit, és egészen bravúrosan bánt a növényi ornamentikával. Férjét, Madarász Gyulát, Csokonai Díjas festőművészként ismerheti a közönség. Nagyon karakteres alföldi tájképei vannak, egészen erősek az erdős sávok megjelenítései, a szélfúttan átasok, a keresztutak, a magányos tanyák, tehát mindenképpen érdemes megtekinteni itt az alföld szomszédságában a Hortobágy szomszédságában ezt a kiállítást is. A kollégiumi múzeum úgy határozott, hogy a hősök hívószóra reagálva Mátyás királyt, illetve a reneszánszt teszi az idei múzeumok éjszakája központi témájává. Régóta ismert, de talán kevésbé emlegetett tény, hogy Mátyás édesanyja az Arany Balladából ismerő Szilágyi Erzsébet itt a debreceni Csapó utca és Vár utca között való elhelyezkedő egykori udvarházban élt huzamosabb ide. Ha hinni lehet a történészeknek, ugye akkor itt is gyászolhatta a Nándorfehérvári csatában elhunyt férjét, Hunyadi Jánost. Erre a történelmi tényre emlékezve állítottunk össze három debreceni és két országos intézmény összefogásával egy kiállítást, melynek a címe Kincsek Mátyás király udvarából. Kölcsönző intézmények között szerepel a Hajdú-Bihar megyei levéltár. Eredeti Mátyás korabeli okleveleket kaptunk tőlük. Egy részét maga az uralkodó állította ki, más részét pedig, ahogy említettem, a Debrecenben élő édesanyja Szilágyi Erzsébet, és van köztük egy olyan is, amelyet Debrecenben keltezett. Az este folyamán egyébként dr. Szálkai Tamás levéltáros előadásában, vetítése kísért előadásában arról is tájékozódhatnak a látogatók, hogy milyen fortéjai voltak régen az oklevél készítésnek. A Déri Múzeum numizmatikai gyűjteményéből válogatott értékes arany és ezüst érmekkel pedig a Mátyás pénzverdélyt szeretnénk közelebb hozni a látogatókhoz. Kiállításon, ahogy említettem, arany és ezüstérmeket láthatunk, és mellette lesz egy egyedi darab, amelyből tudomásom szerint egyetlen egy létezik a világon, ez egy Mátyás emlékérem, az előlapján az uralkodó képe látható, a hátlapján pedig egy csatornajelenet. Kollégium múzeumából származó dokumentumok, elsősorban nyomtatott könyvek mellett ki kell emelnem az Országos Széchenyi Könyvtár kódex hasonmásait. Talán kevésbé ismert Magyarországon jelenleg 52 olyan kódexet őriznek, amelyek egykor Mátyás híres könyvtárában a Bibliotheca Corviniana kötetei közé tartoztak, és az OSK ezeket végigfotózta, beköttette, és gyakorlatilag a kódexekkel majdnem egyenértékű látvány szempontjából, természetesen majdnem egyenértékű ritka és egyedi köteteket hozott létre. Ezek segítségével a magyarországi Corvinák közel felét meg lehet tekinteni nálunk. Most először arra is lehetősége nyílik a debreceni közönségnek, hogy élőben megcsodálhasson egyet Mátyás híres Corvinái közül, ugyanis Debrecenben még soha nem járt Corvina kódex. A hosszas előkészítő tárgyalások után a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárából kaptunk kölcsön egy kódexet, ez a Carbo kódex, amelyet Ferrarában másoltak, és rendkívül szigorú biztonsági előírások mellett lesz látható mindössze egyetlen egy éjszakán, ezen a múzeumok éjszakáján. A kódexről egyébként külön előadást is lehet majd hallani, előjáróban csak annyit árulnék el, hogy közel 550 éve 1473-ban másolták alapjaira egy itáliai humanista és egy magyar püspök párbeszédét, természetesen nem máshol, mint Mátyás dicsőítéséről.